kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktornak a béke fontos, a tűzszünetért és a békéért dolgozik, fogalmazott az orosz-ukrán háborúval foglalkozó bejegyzésében Mencer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Hozzátette, Zelinszkij ukrán elnök ezzel szemben a tűzszüneti javaslatot elutasítja, sértődött nyilatkozatai és döntései nem hozzák el a békét. Mencer Tamás szavai szerint a helyzet világos. A csatatéren nincs megoldás, ott csak halottak vannak, ebben a háborúban senki nem nyer, itt mindenki veszít. Az új realitás pedig az, hogy jön a békepárti Donald Trump, a fronton meg az oroszok mennek előre. Azonnali és feltétel nélküli tűzszünetre és tárgyalásra van szükség. Csak így lehet életet menteni, fogalmaz a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, hozzátéve, itt az ideje, hogy mindenki alkalmazkodjon az új realitáshoz. A most elfogadott jövő évre vonatkozó költségvetés teremti meg a pénzügyi alapot az új gazdasági akciótervnek, hangsúlyozta Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője a büdzsé elfogadása után az Országházban újságírók előtt. Kocsis Máté kiemelte, hogy 2025 jó eséllyel a béke éve lehet, ami azt jelenti majd a magyar emberek számára, hogy a gazdasági nehézségek is enyhülni fognak. A béke hozhatja el a gazdasági fellendülés esélyét, fogalmazott, hozzátéve, ebben reménykednek és bíznak, valamint abban, hogy a 2025-ös évben megindul a gazdasági növekedés. Kitért a gazdasági semlegesség kérdése körüli vitára az Európai Unióval, és jelezte, hogy a nemzeti konzultációban ebben is kérték az emberek véleményét. Kocsis Máté azt mondta, abban hisznek, hogy Magyarországnak mind a négy égtáj felé kell kereskednie, ezért elutasítják az EU és az Európai Bizottság azon álláspontját, amely bezárkózó gazdaságpolitikát hirdet, és konnektivitás helyett az elszigetelődést választja. Elindult az általános felsőoktatási felvételi eljárás. Február 15-ig lehet jelentkezni a 2025. szeptemberében induló képzésekre a felvi.hu-n elérhető e-felvételiben, tájékoztat az Oktatási Hivatal. Közleményük szerint a felsőoktatási felvételi eljárás menetét, a pontszámítási módszereket, a meghirdetett képzéseket és az érvényes jelentkezéshez szükséges minden információt az eljárás hivatalos honlapján a felvi.hu oldalon közzétett felvételi tájékoztató és a meghirdetett képzések tartalmazzák. A tájékoztató és a meghirdetett képzések információi január végéig frissülnek, ezért a jelentkezési határidő előtt javasolt a folyamatos tájékozódás. A felvi.hu több felülete segíti a jelentkezőket. A tájékoztató nem pusztán szöveges leírásokat, hanem grafikus elemeket, folyamatábrákat is tartalmaz. Fontos információk olvashatók az egyetemek, főiskolák meghirdetéseinek felületén, interaktív oldalon mögézhetők a korábbi évek statisztikái, továbbá szakkereső és pontszámító kalkulátor is elérhető. Azt szeretnénk, hogy az emberek egészségesebben éljenek és többet mozogjanak. Erre pedig biztosítani kell a lehetőséget, mondta a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára a borsodabói Zemplén vármegyei Szikszón a helyi műjégpálya átadóján. Révész Máriusz hozzátette, azért építenek pumpapályákat, futóköröket, műjégpályát vagy éppen vízi turisztikai lehetőséget, hogy mindenki megtalálja a neki tetsző mozgásformát. Az államtitkár kiemelte, a programok megvalósításához szövetségeseket keresnek az önkormányzatokban, és az ilyen jellegű beruházásokat támogatják. A jövőben is folytatódik a Szikszóihoz hasonló, a mozgáshoz kapcsolódó fejlesztések támogatása, fogalmazott. Sport. A Tottenham Hotspur otthonában játszik rangadót Szoboszlai Dominik csapata a listavezető Liverpool az angol labdarúgó bajnokság 17. fordulójában. A Liga Kupa hétközi nyolcad döntőjében mindkét gárda érdekelt volt. A Liverpool 2-1-re nyert a Southampton vendégeként, míg a londoniak a Manchester United-et győzték le otthon 4-3-ra. A Kerkez Milost foglalkoztató Bournemouthra is nehéz feladat vár, ugyanis az Old Traffordra, a Manchester United otthonába látogat. Végül az időjárásról. A felhős tájakon is fokozatosan csökken a felhőzet, és többnyire derült vagy gyengén felhős, napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Az északnyugati északi szelet többfelé kísérik élénk, a magasabban fekvő helyeken erős széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 8 fok közé emelkedik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen!
Karácsonyi kívánságműsorral várjuk kedves hallgatóinkat itt a Szent István Rádióban. December 25-én szerdán délután 13 órától egy-egy órás műsorral jelentkezünk. Várjuk kéréseiket telefonon a 36-os körzet 510-618-as számon, vagy e-mailben a kívánság@szentistvanradio.hu címen. Kívánságaikat december 23-án déli 12 óráig fogadjuk. Zenés üzenetek, ajándék az éteren át itt a Szent István Rádióban. Ünnepeljük idén is együtt a karácsonyt.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra a katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a vallásos családok heti lapját, a Keresztény életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségű poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Neked csak idén kihívás a karácsonyi készülődés, másoknak minden évben az. Csatlakozz te is, hogy ajándékokkal, étellel, melegruhával, szeretettel segíthessünk másoknak. Támogasd velünk a nélkülöző családokat, hogy elvigyük nekik a karácsony örömét. Hívd a 1356-os adományvonalat. Hívásonként 500 forinttal segítheted a rászoruló családokat. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, Ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. A Szemere Pál országgyűlési követi tevékenysége és a felezeti alapú rendi politika kibontakozása 17. században címet viseli az a pályázat, amellyel elnyerte dr. Borbély Zoltán, az egyetem adjunktusa a Bólyai János kutatási ösztöndíjat. A mai adásban dr. Borbély Zoltánnal beszélgettünk a pályázatról, kutatási eredményeiről és a jövőbeli terveiről. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Magyarországon az 5., a V4-ek egyetemei közül pedig a 17. helyezést ért el az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Times Higher Education újonnan megjelent tudományágak közötti együttműködést mérő rangsorában. A neves brit rangsorkészítő Times Higher Education idén először publikálta az Interdisciplinary Science Ranking rangsorát, melynek kapcsán 92 ország 749 egyetemét vizsgálták az interdisziplináris tudományok iránti elkötelezettségük alapján. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a szigorú követelményeknek megfelelve előkelő helyre került a listán. Magyarországon 5., a V4-ek egyetemei közül pedig a 17. helyezést ért el. A Schmidt Science Fellows-szal együttműködésben elindított úttörő rangsor célja, hogy viszonyítási alapot biztosítva ösztönözze a különböző tudományterületek szorosabb együttműködését az egyetemeken hazai és nemzetközi szinten is. A világot érintő komplex kihívások válaszai kizárólag a rangsor által előtérbe helyezett, átfogó szemlélettel és a tudományágak széleskörű összefogásával találhatók meg. Hatalmas sikert aratott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokságpontversenyben, ahol az 1000 fő hallgatórású pontszám alapján a 2. helyen végzett. A díjat dr. Csáfor Hajnalka, az egyetem oktatási rektor helyettese vette át az év egyetemi sportolója díjátadó gálán, amelyet Budapesten a Ludovika Arénában tartottak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika arénájában tartott hagyományos díjkiosztó ünnepségen azokat az egyetemista hallgatókat díjazták, akik 2024-ben nemzetközi egyetemi világversenyen érmes helyezést értek el, valamint az idei párizsi olimpián, paraolimpián és felnőtt világbajnokságokon hallgatóként aranyérmet szereztek. Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára elmondta, a díjazottak nem csak példaképek, de nagykövetek is, akiknél kevesen lehetnek hitelesebbek abban, hogy a sport és a tanulás, a sportolás és a tanulmányi előmenetel is elfér egymás mellett. Hagyományosan az eseményen hirdették ki a Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokság pontversenyének eredményét is. Az 1000 fő hallgatórási pontszámok alapján 2. helyen végzett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem mögött, megelőzve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet. Idén összesen 224-en vehettek át díjat az eseményen, köztük az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 3 hallgatója. Az európai egyetemi játékokon a judós kőszegi Rebeka Rita a 48 kg-osok mezőnyében lett aranyérmes, míg Forgó Zalán kickbox K1-ben szerzett 2. helyezést. Ugyancsak elismerést váltett át Kolleg Bálint, aki a Portugáliában rendezett kajakkenu egyetemi világbajnokságon szerzett aranyérmet 500 méteren. Konferenciát rendezett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézete, a Fogyatékos Emberek Világnapja és a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. A rendezvényt a Harmónia Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Terrakotta zenekara és Napraforgó táncegyüttese hangulatos zenés-táncos műsorral nyitotta meg a Líceum kápolnájában. Dr. Dávid Mária, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézetének igazgatója elmondta, az ENSZ 1992-ben hozta létre a fogyatékossággal élő emberek világnapját, hogy felhívja a figyelmet sajátos problémáikra, megakadályozza elszigetelődésüket és esélyegyenlőséget teremtsen számukra. Az igazgató kiemelte, a gyógypedagógiai alapképzés évek óta az egyik legnépszerűbb a hallgatók körében, amely 3 szakirányon, logopédia, pszichopedagógia és tanulásban akadályozottak pedagógiája végezhető nappali és levelező tagozaton egyaránt. Hozzátette, a képzések fontos része a gyakorlat, amelyet különféle gyakorlati helyeken mentoroktatók irányításával végeznek el a hallgatók. A konferencián résztvevők előadásokon és kerekasztal beszélgetések során tekintették át a gyógypedagógiai múltját, különös tekintettel az egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekre. Szó esett a fogyatékossággal élők szüleinek támogatási lehetőségeiről, valamint arról, hogyan lehet bevonni és támogatni a többségi pedagógusokat ebben a speciális tudást és módszereket igénylő munkában. Közös kezdeményezésű filmklubra várta az érdeklődőket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Mozgókép Művészeti és Kommunikációs Intézete, valamint egyetemi lelkészsége az Uránia moziba. Az egyetem hallgatói és vendégei Jankovics Marcell, Biblia Teremtés című közel fél órás, 1989-es animációs filmje mellett Tudiszkó Júlia, a Madár gyermekei című 2024-es fiktív animációs teremtés történetét is láthatták, amely izgalmasan kapcsolódott a csak nem 40 éves klasszikus filmtorzóhoz. A katolikus szellemiséget és az egyetemes emberi értékeket a filmművészet remekei által közvetítő filmklubhoz az Impulzust Bak Zsuzsa, Rend a lelke című, az érseki palotában és a hittudományi főiskolán egyaránt sikerrel vetített dokumentumfilmje nyomán kibontakozó beszélgetés adta. Az adventi első találkozáson a filmekről, a kezdeményezés motivációiról és céljairól Lóci Tamás atya, érseki tanácsos, az Egri Főegyház megyei katolikus iskolák főhatóságának elnöke, Muhari Máté atya egyetemünk lelkésze, Bak Zsuzsanna forgatókönyvíró rendező, a Mozgókép Művészeti és Kommunikációs Intézet mesteroktatója, valamint Emtó Téva, Balázs Béla díjas animációs film rendező, az MKI igazgatója beszélgettek, megszólítva a filmekre nyitottan, értően reagáló közönséget is. Az esemény létrejöttét a Nemzeti Filmintézet, Filmarchívum és a Moholy Nagy Művészeti Egyetem támogatta a különleges filmalkotásokkal. A híreket Nagy Krisztinától hallották.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem sporthírei. Első Winter Cheer Cup, 7 dobogós helyezés az Eszterházy színeiben. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem cheerleading szakosztálya 26 fővel érkezett a megmérettetésre, az esemény az év egyik kiemelkedő versenyének számított, ahol 10 országból érkező, közel 600 sportoló mérte össze tudását egy teljes napon át tartó megmérettetés során. A szezonunkat a November Cheer Cup-on kezdtük, ahol lehetőségünk nyílt arra, hogy visszajelzést kapjunk pontozó bíráinktól. A szervezők megtudták, milyen benyomást keltettek gyakorlataik, és hasznos tanácsokat kaptak a fejlődés érdekében. Az edzők a két verseny közötti időszakot arra használták, hogy ezeket az iránymutatásokat figyelembe véve fejleszték a gyakorlataikat. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vízilabda csapata vereséget szenvedett a Viva OSC Mapei csapata ellen. A mérkőzést az OSC csapata egy kicsit jobban kezdte. Elléptek 3-1-re, de szerencsére az Eszterházy csapata összeszedte magát és felzárkózott egy gólos hátrányra. A második játék részben fordult a szerencse, 8-6-os vezetéssel vártuk a fél időt bizakodva. A harmadik negyed viszont nem sikerült gólzáporosra. Bolgos Zsombor a védést védésre halmozta, a pesti csapat egyetlen gólra szépített. Így az utolsó játék részt 8-7-es vezetéssel várhattuk. Az utolsó negyedben Sík Bence megszerezte a negyedik gólját, ezután az OFC átvette a vezetést 9-10-re. Kirizsi Ádám góljával 10-10-re tudtunk egyenlíteni. Ám a mérkőzés utolsó pillanatában sajnos vereséget szenvedtünk, így a mérkőzés végeredménye 10-11 lett a pestiek javára. November 30-án az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vízilabda csapata az Oázis Sportklubbal mérkőzött meg, ahol elég nagy irányú győzelmet arattunk. Már az elején látszott, hogy kiélezett mérkőzésre lehet számítani a két csapat között. A budapesti csapat a forduló előtt a negyedik helyen helyezkedett el. Az Eszterházy SC férfi kézilabda csapatának vezetője Tóth Péter legénysége szerencsére nagy irammal kezdte meg a mérkőzést. Az első negyedben 4-2-re vezetett csapatunk, ahol Szőke Ákos már a második gólt lőtte. Szőke Ákos 4 góllal fejezte be a mérkőzést. A második negyedben a csapatunk el tudott lépni az ellenféltől, így a fél időt 9-4 előnnyel várhattuk. A harmadik negyedben nyílt ki igazán az olló, ahol csapatunk is el tudott lépni 14-7-re. Az utolsó negyedben már a vendégcsapat csak szépíteni tudott, de szerencsére nem állt le az irammal a csapat, és végig komolyan vette a találkozót, így a mérkőzést 17-11-re megnyerte az Eszterházy SC csapata. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem sporthíreit Tamás Diráktól hallották.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ez itt az Eszterházy Podcast, én Tamás Virág vagyok, és itt van velem
Barbé Zoltán.
az Egyetem Történelemtudományi Intézetének adjunktusa, aki a pályázatával elnyerte a Bújai János Kutatási Ösztöndíjat. A sikeres pályázat a Szemere Pál országgyűlési követi tevékenysége és felezeti alapú rendi politika kibontakozása a 17. században címet viseli. Az ösztöndíjat a kiemelkedő kutatási fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére hozta létre 2002-ben az MTA. Először is szeretnék gratulálni a pályázathoz, de mielőtt még rátérnénk, kicsit menjünk vissza az időben. Mikor kezdte önt érdekelni a történelem?
Erre a kérdésre már több történésztől hallottam, mert olvastam válaszokat, miszerint az egri csillagok olvasmány élményei vitték rá a történelem tanulmányozására, kutatására őket. Az esetemben talán kevésbé elcsípeltnek tűnik, ugyanis nagymamámban várszomszédságában lakott, és gyerekkoromban jártam a várban elég sűrűn, majd amikor el kellett olvasni az egri csillagokat, akkor gyakorlatilag ott kapcsolódott össze az olvasmány élmény azzal a vizuális hatással, amit tud egy ilyen emlék kelteni. Nagyjából innen indult meg, aztán nyilvánvalóan általános iskolában, középiskolában tantárgyként találkoztam vele, kedvenceim között volt, és középiskola végétől vált nagyjából egyértelművé, hogy ezt én szeretném a későbbiekben is kicsit elmélyültebben is megismerni, tanulmányozni.
És aztán, amikor ezt eldöntötte, akkor hogy folytatta tovább a tanulmányait?
Felsőoktatási tanulmányok, nyilvánvalóan itt a pályaválasztásnál szóba került elég sok lehetőség. Ez a 2000-es évek elején történt, tehát akkor egy picit másabbak voltak a lehetőségek, mint most. Más létszámú hallgató került be a felsőoktatásba, ezért a legkézenfekvőbb az egri továbbtanulás volt, úgyhogy így kötöttem ki gyakorlatilag itt a akkor még főiskola történelemtudományi intézetében, illetve hát a hallgatóként nyilván, és az informatikus könyvtáros szakon.
És mikor került a középpontba a koraújkori történelem?
Kezdetben 18. századdal foglalkoztam, és az egri püspökség történetével szintén kézenfekvő volt a témaválasztás. A legtöbb épített emlék Egerben 18. századból látható, illetve maradt meg, és hát egy elég érdekesnek tartottam az egri püspökségnek a gazdálkodását. Ezzel kezdtem el foglalkozni, tehát az egri püspöki uradalom működésével, majd valamikor az egyetemi kiegészítő képzés időszakában kerültem kapcsolatba a Gebei Sándor professzor úrral, aki a 17. század felé terelgetett mindenféle módszerekkel. Az olyan jól sikerült neki, hogy végül is a doktori diszertációmat is egy 16-17. századi, az még inkább 16. századi téma volt, egy család történetét dolgoztam fel, és hát maradtam utána ebben a korszakban.
Mielőtt rátérnénk magára a pályázatra, ismertetni a hallgatókkal, hogy mi is ez az ösztöndíj pontosan?
Ez az ösztöndíj, ahogy el is hangzott, a Magyar Tudományos Akadémiának egy, mondjuk, hogy kiválósági ösztöndíj programja, ami évente kerül kiosztásra, évente minden tudományterületről 150 jelentkező pályázó kapja meg. Ennek a megosztottsága, megosztása, ez inkább testvérjes, mint igazságos, illetve ez lett, hogy a természettudományok és az egyéb területek azok egy picit talán kiemeltebb helyzetben vannak. Ebben az évben, ha jól tudom, akkor történelem tudománnyal foglalkozó, tehát az ókortól a 21. századig, bár az ókor talán nem is ebbe a kategóriába tartozik, tehát ők klasszika filológia, ez nyelvészet, de hárman kaptuk meg ezt az ösztöndíjat. Tehát azt szokás mondani, hogy magas presztízsű, ez nyilván abból fakad, hogy viszonylag kevesen kapják meg, és azért ennek az elnyerése általában egy hosszabb útnak nem is végállomása, de tehát hosszabb út vezet oda, mint sem, hogy egyszer csak az ember beadja és meg is kapja.
Annak, aki erre a pályázatra jelentkezik, milyen feltételeknek kell megfelelnie?
Két feltétele van. Az egyik a PhD fokozat, tehát doktori disszertációt már meg kellett védeni hozzá. A másik kritérium pedig, hogy nem lehet 45 évesnél idősebb, bár most már vannak könnyítések, tehát gyermekek után korkedvezmény jár, tehát kitolható így a pályázatnak a beadási életkora.
Mesélne egy kicsit erről a pályázatról.
Ez a pályázat nem csak egy kutatási témának a támogatásáról szól, hanem egy kicsit komplexebb maga az ösztöndíj elnyerésének a feltételrendszere is. Tehát nyilvánvalóan készíteni kell egy olyan kutatási tervet, ami egy megvalósítható, 3 éven belül megvalósítható eredménnyel jár. Ez nem kifejezetten kötetnek vagy monográfiának kell lenni, hanem egy adott projektnek a látható eredményeit kell bemutatni. Nyilván itt az ösztöndíjban különböző vállalások is vannak ezzel kapcsolatban. Vizsgálják azonban a jelentkezőknek vagy pályázóknak a tudományos munkásságát is. Ezt tudományos hatás néven szokás ott a pályázatban rögzíteni. Ez gyakorlatilag arra irányulna, hogy eddig milyen publikációi születtek, milyen konferenciákon vett részt. Maga a hatás az gyakorlatilag úgy mérhető, hogy a tudományos munkára mennyi és milyen hivatkozást sikerült begyűjteni, nemzetközi szinten mennyire van jelen az illető a tudományos életben, és hát nyilván itt a szűkebb korszakában, témájában. Tehát azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag egy ilyen habitus vizsgálat féleségen esik át az ember, és az erre kialakított bizottságok döntenek arról, hogy egy 100 pontos rendszerről van szó egyébként, ezt a pályázók mindig megkapják, hogy milyen területhez kapcsolódó mennyi pontot kaptak, vagy értek el eddig, és ennek tükrében tudják esetleg a későbbiekben sikertelen pályázat alatt, sikertelen pályázat esetén kicsit azokat a gyenge pontjaikat javítani.
Önnek egyébként ez az első pályázása, vagy már pályázott korábban valamilyen ösztöndíjra?
Erre az ösztöndíjra pályáztam már több alkalommal is. Ha jól emlékszem, akkor ez volt a 3. alkalom, hogy pályáztam. Egyébként nagyon hasznos a visszajelzés, amit kap az ember, mert magának a kutatási témának az értékelésével is, bírálatával is nyilván egyéb helyekről is kap az ember visszajelzést, de ezek olyan direkt visszajelzések, amik úgy célirányosan tudják az embert esetleg a témával kapcsolatban átgondolni, illetve megtervezni magát a kutatást.
A korábbi pályázatokban milyen témákat bontott ki?
Kutatásaim alapvetően 17. századi társadalom történettel kapcsolatosak. Ezen belül is az országnak egy régiójával, ez az észak-kelet-magyarországi, vagy korabeli néven felső-magyarországi régióval kapcsolatos kutatás. Ez olyan sok szempontból speciális, még a 17. századi magyar viszonyok közepette is, és már a disszertációmat is ebben a régióban írtam, ezek a homonai drugetek, akikről a monográfia lehetőleg szerencsésebb esetben még idén meg fog jelenni, és hát maradtam ennél a témánál, nyilván megismertem itt a szereplőket, megismertem a sajátosságokat, megismertem a forrásokat hozzá, és itt kerestem olyan témát, ami megfelelő mértékben leszűkíthető egy rövidebb távú projekt megvalósításához is.
Az idei és nyertes pályázat hogyan készültem, hogy zajlottak az elkészítési folyamatai?
Maga a pályázat elkészítése valójában nem különösebben bonyolult, mert egy online rendszer, amit ki kell tölteni. Tudománymetriai szempontból nyilvánvalóan az MTMT-vel van összekapcsolva, tehát aki az MTMT-jét karbantartja, az már egy nagy lépést a munkának a nagyobb részét megtette. A kutatási terv elkészítése, ami egy picit problémásabb, mert annyira kevés helyen rendelkezésre, tehát összesen nagyjából egy olyan 10 000 karakterben lehet kifejteni a teljes eddigi kutatási tevékenységet és a jelenlegi pályázati, vagy hát a célul kitűzött témának a bemutatását, az egy kicsit azért maga a szöveg megfogalmazása problémás. Nyilvánvalóan a téma kutatásához sokkal bővebb pályázat is elkészíthető lenne, de itt ez egy ilyen rendszer, amiben ennyi helyen kell gazdálkodni.
És ön egyébként hogy érzi, miben volt más ez az idei pályázat, mint a korábbiak? Hogy lett ez most ennyire sikeres?
Magát a témát is sikerült szerintem leszűkíteni úgy, hogy az 3 éven belül megvalósítható, másrészt pedig olyan direkt vállalásokat írtam pályázatba, amik egyértelműsítik, hogy ennek milyen nem csak számomra, hanem ugye a magyar tudományos élet számára is milyen erőnyei vannak, mik azok az újdonságok, amiket ennek segítségével esetleg felszíre lehet hozni. Egyik ilyen nagy vállalás e tekintetben nemzetközi szereplés. Tehát itt igyekezni kell azért olyan témákkal foglalkozni, és a témákkal úgy foglalkozni, hogy ez ne csak Magyarországon mondjon valamit, hanem lehetőleg mondjuk egy közép-kelet-európai, vagy esetleg egész Európában itt a történettudományban zajló diskurzushoz lehessen csatlakozni, és ez nyilván itt a tudomány beágyazottságát nemzetközi tudományos szempontból, vagy a nemzetközi tudományos életbe történő beágyazottságot is egyre nagyobb figyelmet kell, és fordítunk is erre.
Örülök, hogy említette ezt a 3 éves tervet. Milyen kötelezettségek vannak még, ami ez az ösztöndíj elnyerésével jár?
Kötelezettségek, alapvetően publikációs kötelezettségek vannak. Most így hirtelen fejből nem is tudom, hogy hány publikációt vállaltam, de nagyjából 7-8 publikációt vállaltam. Ezek között idegen nyelvű, azt mondjam, angol nyelvű publikációról lesz majd szó, illetve nemzetközi konferencia szereplés. Ami nyilván olyan, hogy az ember bevállalja, de maximum 1 évre lát előre, hogy milyen lehetőségek lesznek, de nagyon úgy néz ki, hogy ezeket azért sikerült teljesíteni. Illetve hát összekötve a kellemeset a hasznossal, maga ennek a témának a kidolgozása, ez egyben a habilitációs dolgozat, tehát itt a tudományos életpálya modellben, ugye ez egy fontos állomás tud lenni, ami a PhD, PhD fokozat megszerzése és az akadémiai doktori cím megszerzése közötti. Alapvetően az oktató életpályában működő habitus vizsgálat, és annak a feltétele egy habilitációs értekezés dolgozatnak az elkészítése. Ezt össze szeretném vonni, illetve hát nevesítetten szerepel a pályázati anyagban is ez, hogy én 3 éven belül szeretnék habilitálni ezzel a témával.
Ön ugye az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatója is, emellett a címbirtoklása mellett. Mivel motiválja a kutatás felé és a történelem szeretete felé a hallgatóit?
Alapvetően az ember próbál az órákon úgy megközelíteni olyan kérdéseket, amik esetleg az oktatásban, tehát nyilván tanárképzés a fő profil, de lexikális ismeret átadás talán nem a leghatékonyabb eszköz az oktatásban, hogyha az ember egy kicsit próbál kutatói szempontból olyan kérdésekhez közelíteni, amik nyilván egy tanár számára majd a későbbiekben, mint kvázi tananyag fognak előkerülni, de ha megismerik, hogy ezt a témát és ezeket a problémákat tudományos igénnyel hogyan lehet megismerni, és hogy alapvetően hogyan jött létre ez a történelmi tudás, ami ezekhez a témákhoz kapcsolódik, akkor talán ezzel lehet őket leginkább motiválni.
Ön, mint oktató, hogy látja, melyek azok a legnépszerűbb történelmi témák, amik leginkább érdeklik a hallgatókat?
Ezek a témák, ezek egyre inkább a 20. századi és magyar történelmi témák felé irányulnak, vagy hát ezekre irányul a hallgatóknak a figyelme elsősorban. Ennek több oka is van, könnyebben megfogható témákról van szó, nem kell nagyon tudni hozzá idegen nyelveket, nem kell tudni olvasni régi szövegeket, egyáltalán mivel azért nagyjából még hasonló kultúrában élünk, mint a 20. század elején, ezért sokkal könnyebb azonosulni különböző kérdésekkel, mint például egy 17. századi országgyűlési követnek a gondolatvilágával.
Milyen tervei vannak a továbbiakban?
Elsősorban ezt a pályázatot lezárni, és a szóban forgó monográfiát ebből megírni, majd ezt követően találni egy újabb olyan témát, aminek a kibontása esetleg egy következő tudományos lépcsőfokhoz vezethet el. Ez ugye az akadémiai doktori cím, ahogy itt az előzetes beszélgetésünkben is előkerült ez a kérdés. Ez nyilván a jövő zenéje, viszont hogyha az ember hosszú távon szeretne tervezni, akkor érdemes ezeket a hosszú távú céltűzéseket beütemezni, és az ehhez vezető mindenféle rögös utat úgy tervszerűen bejárogatni, amennyire persze engedik a körülmények.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt ma velem, és szeretnék még egyszer gratulálni az ösztöndíjhoz.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Nem furcsa, hogy bár az ember pontosan tudja, mit jelent a karácsonyi hangulat, mégis nehéz leírni ezt az érzést. A karácsonyi hangulat valami puha, plüsshöz hasonlító érzés, amitől bizseregnek a lábujjaink, és egy kicsivel szaporábban ver a szívünk, de nem annyira gyorsan, hogy kellemetlen legyen. A karácsonyi hangulat olyan érzés, amitől az embernek kedve támad kitárnia a két karját, és magához ölelni valakit. A karácsonyi hangulat dalra fakaszt, mosolyra késztet, és gombócot ültet a torkunkba. Mindezt egyszerre. Ha a karácsonyi hangulatnak színe is lenne, meleg sárga lenne, noha a karácsony maga piros. A karácsonyi hangulat ugyanis a bensünkben világít, mint valami fáklya. Nálunk karácsonykor összekeveredik a fa tűleveleinek, a karácsonyi füstölőnek, a mézes kalácsnak, a narancsnak, a fahéjnak és a kakaónak az illata. Számomra ennél finomabb nem létezik. Írja a karácsonyról Maja Lunde, norvég írónő. A Közelkép mai adásában a karácsonyra készülődve megismételjük Viziné Kovács Klárával, Heves vármegyei vezető védőnővel, mézes kalács készítővel tavaly készült beszélgetésünket.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm bent a stúdióban, itt a Szent István Rádióban Viziné Kovács Klárát, a Heves vármegyei vezető védőnőt, akit ugye azért hívtunk be, nem is a védőnőség miatt, bár arról is beszélhetnénk, hanem azért, mert mézes kalács készítéssel is foglalkozik. És karácsony közelettével úgy gondoltam, hogy jó lenne valami olyanról beszélgetni, vagy olyannal beszélgetni, aki valahogyan kapcsolódik az ünnephez.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Hogyan kezdődött, hiszen védőnő, mézes kalács, olyan gyors kapcsolat, hogy így nem tudok a kettő között mondani.
Azért van kapcsolódás, mert gyerekkorom óta érdekel engem a mézes kalács készítés. Én alföldi születésű vagyok, és a nagymamám gyerekkoromban, mikor elvitt a reggeli misére, utána elmentünk a piacra, és mindig rácsodálkoztam a mézes kalácsos standra, hogy milyen finom illatok vannak, milyen színesek, milyen szépek. Tehát gyerekkorom óta izgatja a fantáziámat a mézes kalács készítés. Egyébként is szeretek sütni, főzni, úgyhogy ez egy kicsit kapcsolódik. A gyerekeimmel, mert van két már most felnőtt korú gyermekem, gyerekkorukban minden karácsonykor készítettünk közösen mézes kalácsot. Mindenkinek volt saját kis gyúrótáblája, kis tepsije, kis nyújtófája, és akkor mindenki csinálhatta azt, amit kigondolt és szeretett volna megsütni. Felnőttek a gyerekeim, lett egy kis szabadidőm, és akkor eldöntöttem, hogy én ezt rendesen megtanulom. És elmentem a Dunántúlra egy hölgyhöz, aki szervez ilyen tanfolyamokat, és nála több alkalommal is voltam, sütőtanfolyamon, díszítőtanfolyamon, és megtanultam azokat az apró praktikákat, amiket nem volt időm kikísérletezni, mert azért az hosszú idő, és nem mindegy, hogy mit, hogy csinálunk. Ezerféle mézes tészta van, nagyon sokféle díszítő, máz, meg lehetőség, meg technika, és ezeket úgy jó volt készen megtanulni.
Meg jó is az, hogyha az ember talál magának egy olyan mestert, akitől bátran tud kérdezni, akinél nyugodt körülmények között tud tanulni.
Igen, nagyon jó helyen voltam a tanfolyamon, jó hangulatú volt a csapat, többen voltunk, nagyon felkészült volt a hölgy, akitől tanultam, nagyon alaposan oktatta a technikákat, a legutolsó mozzanatig mindenre megtanított bennünket, hagyott arra időt, hogy kipróbáljuk az egyes technikákat, és tényleg olyan szép, mint a darabokkal jöhettünk haza a tanfolyamról, ami további inspiráció volt ahhoz, hogy önállóan is dolgozzon otthon az ember.
Beszélünk arra, hogy rengetegféle tészta van, rengetegféle díszítési technika van. Most ugye az ember, ha csak úgy sétál az utcán, vagy mondjuk bemegy egy karácsonyi vására, akkor ő már csak a kész mézeseket látja, és bele se gondol, hogy mondjuk egy evésre szánt mézes kalács, vagy egy falra kitevő ajándéktárgy, vagy csak egy asztaldísz, az ugye más tésztából is készülhet, mert az egyiket meg kell enni, a másik tartós kell, hogy legyen, és ez ugye ez egész más receptúrát igényel.
Igen, ez így van. Általában az ajándéknak szánt mézest, azt egy picit keményebb tésztából készítjük. Fontos, hogy alaktartó legyen, hogy sütés közben ne nagyon veszítse el az alakját. Most például az egyik nagyon kedves ismerősömnek puzzle-t készítettem mézes kalácsból. Na hát azt a tésztát nem fogja tudni megenni. viszont játszani nagyon jól lehet vele, azt a funkcióját be fogja tölteni, de ha az asztalra szeretnék olyat, amit szeretne a család elfogyasztani, akkor az lényegesen lágyabb mézes tésztából készül, több benne a zsiradék, több benne a puffasztószer, és több benne a méz, amitől finom, puha illatos lesz. Úgyhogy nem mindegy. Sokféle mézes tészta van, ki kell tapasztalni, ki kell kísérletezni, hogy kinek mi válik be. Én egy félét szoktam az ajándékoknak sütni, puha is, szép is, de alaktartó is. Úgyhogy én azt az egyfajtát szeretem, viszont enni másikat sütök én is. A puzzlehoz meg egy nagyon kemény tésztát készítettem.
Mert ugye ennek illeszkedni kell, igen, nagyon fontos, hogy nem, ha meg is kell sütni, akkor ne veszíts el a
igen,
formáját.
Igen, ne veszíts el az alakját, össze lehessen illeszteni.
Azért ez egy komoly munka lehetett.
Hát nagy kihívás volt, mert most csináltam először, de úgy gondolom, hogy jól sikerült. Uh-huh. És én szeretem ezeket a kihívásokat, hogy mindig más, nem mindig ugyanazt csinálja az ember. Azért is nagyon jó ez a mézes kalácsosság, mert megdolgoztatja az embernek a kreativitását. Határtalan a díszítésnek a lehetősége, a sütésnek a lehetősége is, mert sok mindent lehet készíteni, nem csak szívecskét, ezerféle figura van. Van, aki a hagyományosat szereti, a mézes tésztán a fehér díszítést, van, aki a színeseket szereti, van, aki mesefigurát kér, vagy ezeket a modern játékokat kéri megjeleníteni. Tehát rengetegféle fajta mézest lehet készíteni, kiki a kívánsága szerint, és az ügyessége szerint.
De ez jó, mert akkor az embernek folyamatosan ki kell találni újat, tehát tényleg a kreativitását igen. folyamatosan
igen. fejleszti az ember. Igen,
tehát ötletparádét kell csinálni.
Igen, igen.
Van esetleg olyan kedvenc formája, vagy díszítési módja, amivel nagyon szívesen dolgozik.
Én nagyon szeretem az esküvői mézeseket készíteni, meg a karácsonyiakat. Nagyon sokféle alkalomra lehet. Tulajdonképpen születésnapra, névnapra, anyák napjára, akár Halloweenre. Tehát minden olyan jelesebb ünnepre, születésnapra, keresztelőre, babalátogatóban,
igen,
rengetegféle.
Most már kilépett ebből a megszokott formájából, igen, 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 igen.
Modernizálódik, igen, ez is. Én nagyon szeretem az esküvői mézeseket készíteni, nem csak azért, mert sokat kell belőle csinálni, hanem mert azt gondolom, az az egyik legszebb pillanat az ember életének, amikor társa talál, és tényleg nagyon szép mézesekkel meg lehet köszönni azoknak az embereknek, akik eljönnek az esküvőre, és gratulálnak a párnak, együtt örülnek velük. És olyan szép dolgokat szoktak kérni, meg ötletes dolgokat a fiatalok, és én szeretek velük dolgozni, mert én szeretek is tanulni a fiataloktól. Ez tart bennünket szerintem a kreativitásunkban helyben. Úgyhogy nagyon szeretem az esküvői mézeseket, lehet pici szívecskéket, ültetőkártyákat, de akár ilyen asztaldíszeket is több szívecskét térben összerakni, különböző színű, vagy akár fehér rózsákkal díszíteni, nagyon szépeket lehet készíteni. A másik fajta, amit nagyon szeretek, az a karácsonyi. Kihívás a 3D-s forma, a házikó. Most egy kedves ismerősömnek térbeli szánkót készítettem olyan 20 centi alapon, amibe ő cukorkát, mogyoródiót, ilyeneket dobálhat, és akkor az lesz az ajándék a gyerekeinek. Ez is kihívás volt, mert mintám se volt, magamnak kellett megtervezni, megrajzolni, és hát nagyon jól sikerült, nagyon boldog volt, amikor meglátta, hogy sikerült. Küldött egy képet, hogy valami ilyesmit gondoltam. És akkor azt megcsináltam. Nekem is jó érzés volt, mert kihívás. És az, hogy az ember ezt el tudja készíteni, az meg áldás, az az a jó Isten ajándéka, hogy el is tudtam képzelni, el is tudtam készíteni, ki is tudtam díszíteni, össze is tudtam állítani, és hogy szép volt együtt. A karácsonyiakat nagyon szeretem. Nagyon sokféle fajtát lehet karácsonyfa díszeket készíteni, úgyhogy abban aztán tényleg az ember kiélheti a kreativitását.
Igen, mert ezt színezni is
igen,
bátran lehet.
Igen, színben, vagy formában, és most nem csak a hagyományos piros és zöld karácsonyi színek a divat, hanem a májva szín, a rózsaszín, az ezüst, az arany, ezek mind annyira divatosak, és egy ezüst vagy egy aranyszínt is föl lehet szépen a mézes kalácsra tenni, szépen a vonalakat át lehet húzni, vele nagyon mutatósakat lehet készíteni.
Kedvenc forma, mondjuk a karácsonyiak közül?
Én a harangokat szeretem nagyon. Egyrészt azért, mert szép a formája, és jól is díszíthető, tehát olyan nagy a felülete, amin az apróbb díszítések, vagy esetleg egy nagyobb díszítés szépen mutat. Mert nem mindegyik felületen mutat szépen, tehát olyat kell választani, ami jól díszíthető. Ezért szeretik a szívecskét sokan, mert az nagyon jól díszíthető.
Igen, mert sok minden nem igen, is férhet rajta,
elfér rajta,
meg
igen.
Sok félét lehet arra igen. is rátenni.
A díszítési technikák közül pedig nagyon tetszik nekem ez a, hát nem is tudom igazából, hogy hívják, ilyen royal icing, de tulajdonképpen az a díszítési technika tetszik nekem, amikor nagyon vékony csillagcsővel lehet húzni egy alapformát, és akkor arra akár két rétegben is vastagabb és vékonyabb egyenes vonalkákat, és akkor nagyon szépen egymásra rakódik, nagyon szép, nagyon mutatós tud lenni, sokkal mutatósabb, mintha csak egy egyszerű hármas csővel húznék egy vonalat, vagy kettes csővel egy vonalat.
És most itt is van előttem két mézes kalács, mert olyan kedves volt, hogy hozott nekem kettőt. Pontosan két harang, amiről mondta is, hogy a kedvenc formája, és pontosan ezzel a díszítéssel igen. van elkészítve. Az egyik ugye barna csokoládé, illetve a másik pedig...
Az lila.
Lila?
Az lila. Akkor az lila, csak a szín
a
miatt.
Fényű, nem. Tényleg lila. Most már igen, innen már látom. Csak a stúdióban úgy látszik, hogy olyanok a fényviszony.
Egyébként egy tavaly készítettem... barnával, és az is nagyon szép volt. De a fán a piros mutat jól. Nekem azt meg a fehér.
Piros, meg igen, a meg fehér, igen, az mutat, igen. Az válik el nagyon igen, szépen. De mondjuk szépen. El tudom képzelni az aranyat és az ezüstöt is, ahogy említett, hogy ez is gyönyörűen
az,
mutat.
Az rengeteg idő, mire azt az ember szépen kihúzogatja.
Igen, hát ez is egy időigényes.
Igen, nagyon időigényes, tehát főleg csak az fogjon hozzá, akinek van ideje.
Meg türelme, nem?
Az is kell.
Mert még ráadásul ez a fajta díszítés is, ami most itt van előttünk, illetve amit említett az egymásra rakódó, ott meg ugye
nagyon
még várakozási idő, és nagyon-nagyon figyelni kell, hogy egy picit se csúszta meg az ember keze.
Ez így van. Egy nagyon gyakorlott kéz kell már hozzá, de ez minden tanulható, és a gyakorlással mindig egyre szebb lesz. Úgyhogy én bátran merem ajánlani mindenkinek, hogy próbálja ki. Egyrészt nagyon jó hangulat tud otthon lenni, amikor a gyerekekkel az ember mézes csüt, ugye lehet közben nyalakodni, falatozni, viccelődni, játszani. Nagyon szokták szeretni a gyerekek. Ez egy nagyon jó családi program. Van olyan ismerősöm, akinek elküldtem a ehető receptet, és küldött nekem vissza cserébe fotót, hogy ők otthon ezt hogy használták föl, és hogy milyen közös díszítés volt otthon, és hogy milyen jó program volt. Úgyhogy én azt tanácsolom mindenkinek, akinek van egy kis affinitása, hogy ezt ne hagyja ki az adventi készülődés időszakában, mert nagy élmény a gyerekeknek.
Meg főleg valami más is történik velük, ami nem csak rajzolás, igen. ami nem csak gépnyomkodás, igen. ugye most már, hanem egy olyan igen. kreatív tevékenység, ami igazából sok részét megmozgatja az ő fantáziájuknak, a kezüknek igen. is, tehát egy
nagyon egy fontos a szemkész koordináció. Bocsánat, ez már ugye szakma egy kicsit. Nagyon sokban segíti a gyerekeknek a koncentráló képességét, hiszen én magam is azért szeretem ezt készíteni, mert kikapcsol. Nekem ez egy úgynevezett stresszkezelő technika, hiszen annyira oda kell figyelni az egyes lépésekre, hogyha egymásra építve nem jól készítem el, akkor a végeredmény az nem szép. Tehát nagyon oda kell figyelni minden lépésre, koncentrálni kell, és akkor az ember teljesen kikapcsol, semmi másra nem figyel, csak arra, hogy jó sikerüljön, szép legyen, a vonalvezetés is ízléses is legyen, ne legyen csúnya színösszeállítás, ne legyen rajta csúnya minta. Tehát számomra ez fontos, hogy szép is legyen, meg finom is legyen, mert ugye ezeket, ha nagyon akarja valaki, akkor el lehet fogyasztani. Amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor tanulmányoztam ugye a népi díszítőművészetet, mert hát ugye mézes kalácsot már az ókorban is sütöttek, meg Magyarországon már a 6. században is sütöttek mézest, és hogy ugye vannak szakkönyvek, vannak akik ezekkel a mézes kalács történetével foglalkoztak ezeket, én megnézegettem nem mindent, de azért sok mindent elolvastam, és igazából nekem a hagyományos tetszik, amikor a szép mézes színű tésztán fehér díszítés van. Ez is a hagyományos, a tükrös szíven kívül, meg a baba, meg a huszár formán kívül. Hát ahhoz, hogy az ember ezt meg tudja csinálni, ahhoz ezzel foglalkozni kell. Hát egy időben bújtam a könyvtárat, és minden ilyen könyvet elolvastam, ahol bármilyen díszítőművészet volt, nézegettem a képeket, és nagyon érdekes volt, mert olyan szemléletváltás következett be az életembe, hogy más szemmel néztem dolgokra. Mindig azt néztem, hogy milyen formája van, mit lehet fölvinni a mézes kalácsra, és a részleteket sokkal jobban meg tudtam figyelni, sokkal jobban megérintett egy kép mondjuk, vagy egy szobor, mert teljesen más szemmel néztem, és megláttam benne a készítőnek a kézi munkáját, hogy ő azt hogy csinálhatta, hogy milyen vonalvezetéssel. Nagyon érdekes ez a szemléletmódváltás.
Szóval a magyar népművészet ilyen szempontból, vagy a magyar népi díszítőművészet azért is jó, mert ugye ez a rengeteg határozott íves vonal, igen, a sok virág mintán, a sok palmetta a régieken. Tehát, hogy ez mind, igen, olyan, amiből lehet táplálkozni, hogyha, igen, az ember...
Nagyon-nagyon gazdag a magyar népi díszítő művészet. Napokig, hetekig lehetne tanulmányozni, meg rajzolgatni, és akár egy matyó mintát, vagy egy kalocsai mintát gyönyörűen föl lehet vinni szív alakú mézes kalács, nagyon szép ajándéknak, és tartós is, mert hogyha az ember úgy tárolja, akkor hosszú-hosszú évekig az dísz marad, vagy szép marad, vagy emlék marad.
Igen, hát ugye adventi kuszorúkat is szoktak, igen, készíteni, azt is, és szoktam. Az is ismerősnél látom én is, hogy, igen, több évig ugyanaz a kuszorú gyönyörűen megvan. Igen. És
mindig más gyertyát tenni bele, és egy kicsit változatos is, meg gyönyörű, nagyon finom illata van a lakásban.
Igen, és érdekes, hogy azért nem is veszti el könnyen a mézes karács, nem, az illatát, tehát, nem, hogy mindig úgy van, hogy az ember előveszi újra, akkor ez
lehet érezni.
Igen. Karácsonyi, igen, illat, az úgy rögtön megadja a hangulatát.
Kifejezetten, igen, karácsonyi illata van.
Igen, hiába ugye említettük, hogy modernizálódik, és hogy most már nagyon sok alkalomra lehet adni. Azért szerintem az emberek nagy részének, hogyha a mézes karácsot hallja, akkor még mindig,
mindig a karácsonyhoz köthető, igen. Ilyenkor szoktam a legtöbbet készíteni egyébként. Uh-huh. Húsvétkor is szoktunk, de akkor lényegesen kevesebbet, akkor inkább 3D-s tojást a locsolkodóknak. De a karácsony az mindent visz. Egyik legmeghatározóbb ünnepünk, azt gondolom, és ugye a téli időszakban kis közös készülődés, egy kis közös sütkérezés, és akkor egyből jobban érzi magát az,
igen,
ember.
Igen, jobb a hangulat.
Igen. Egyébként a gyerekek nagyon szeretik, a Covid előtt volt több alkalom is, amikor ilyen játszóház jellegű, kifejezetten csak díszítést csináltunk játszóházat gyerekeknek, és nagyon élvezik, nagyon ügyesek. Egyik-másik gyerek annyira kreatív volt, olyan ötletesen díszített, hogy mi felnőttek csak álltunk és néztük. Tehát tényleg nagyon jó ez a gyerekeknek, mert olyan fejlődési lehetőség ez nekik, kiéljék azt, ami bennük van, hogy kifejezzék, hogy szerintem ezt mindenkinek ki kell próbálni.
Igen, mert ugye, ha az elejétől együtt dolgozik mondjuk egy adott mézes karács elkészítésén, akkor ugye ebben benne van neki a tésztával a gyurmázás, igen, és ami megint csak a finom motorikába fontos. Igen. Utána, ha díszíteni is akarja, akkor megint, igen, a rajzolás, akkor megint csak. Pontosan. Ha meghagyjuk neki, hogy a tésztába ő pakolgassa rá úgy, hogy ez, igen, pont jó ki tudja szúrni, az megint.
Igen.
Tehát ez tényleg egy összetett, viszont nagyon jó.
Igen. És akár több délutánt is lehet, mert egyik nap sütünk, másik nap díszítünk, tehát ezek ilyen jók is programok.
És a gyerekeknek külön jó, mert ha a végén még meg is eheti, igen, akkor érzi, hogy is rögtön ott a jutalom. Tehát.
Nagyon várom, hogy van egy másfél éves kis unokám, hogy talán már jövő karácsonykor együtt dolgozhatunk a konyhába. Szívesen sertepertél, és mindig közli, hogy főz, tehát ő főzni szeretne, de még mézet nem kapott. Úgyhogy még most a mézes tésztával nem barátkozunk majd jövőre. Remélem, hogy fogja ez majd érdekelni, és akkor egy kicsit át lehet neki adni a tudásból is valamennyit. Mert hát nyilván csak annak, aki érdeklődik iránta. Ez egy nagyon jó dolog, én úgy gondolom, hogy szerencsés vagyok olyan szempontból, hogy én ezt megtaláltam. És tényleg ki tud kapcsolni, hogyha bármilyen nehéz nap után otthon leülök, akkor megnyugszom, nem a tévé előtt ülök. Nagyon fontos. Az ember jön, megy, mozgatja az agyát, szaladgál a sütő, meg az asztal között, úgyhogy mindenféle szempontból jó dolognak tartom.
Még azt nem említettük, hogy még a COVID előtt, amikor Mézes Karács Meseváros pályázat volt, akkor ugye kétszer első helyet, illetve egyszer második helyet is nyert rajta.
Igen, még akkor Kopcsikór zsűrizett, úgyhogy nekem ez nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy ő méltónak találta az általam készített mézest. Szeretettel gondolok vissza rá, mert azért mégiscsak hobbista vagyok, nincs cukrász végzettségem, és ez nekem nagy megtiszteltetés volt, hogy ő azt mondta, hogy szépen precízen van elkészítve, és ez lesz a győztes. De olyan megtisztelő felkérések is értek, hogy 6 évvel ezelőtt érsek úrnak készítettem ajándékba egy kápolnát, mert én Andornak tájai lakos vagyok, és a falu lakossága akkor szeretett volna egy kápolnát. Ugye a régi iskolába volt egy imaterem, Szent András napi búcsúba, akkor az advent első vasárnapja volt, meg volt hívva érsek úr, és akkor készítettem egyet ajándékba, hogy ilyet szeretnénk. És azóta fel is épült a kápolna.
Van olyan munkája, amit különösen szeret?
Igazából ami a legközelebb esik a szívemhez, az most a nyáron volt a lányomnak az esküvője. Ugye a COVID alatt nem lehetett, akkor volt egy polgári esküvőjük, és akkor most volt a nagy családnak, meg a barátoknak egy langzi, és az nagyon, nagyon bennem volt, hogy nagyon szépet készítsek nekik köszönő ajándékot. Úgyhogy olyan elképzelésük volt, hogy 10 fős asztalok voltak a vendégeknek, és akkor 10 féle mézes, díszített mézes volt. Aki az asztalnál ült, ott senki nem kapott egy formát, hanem így készültek a mézesek, hogy különbözőek voltak, de egy színárnyalatban a fehér volt az alap, a hagyományos színárnyalat, meg a rózsaszín és a májva közötti színárnyalatok voltak, amik megjelentek rajta. Szerintem azok nagyon, nagyon jól sikerültek, szépek voltak. Az nagyon kedves a szívemnek, de nyilván azért arra gyerekemnek készült. Azt gondolom, hogy mézest nem lehet szeretet nélkül készíteni. Ha valaki kér, hogy készítsek neki valamit, akkor ki kell azt a szeretetet fejezni, amivel ő azt tovább fogja adni valaki másnak. Úgyhogy úgy gondolom, hogy egyébként is a mézes kalács a szeretetnek a jelképe.
Ugye egy szeretet ajándékt.
Igen, úgyhogy nem lehet enélkül ezzel foglalkozni.
Viziné Kovács Klára, Heves vármegyei vezető védőnővel, mézes kalács készítővel beszélgettünk. Megismételtük tavaly készült műsorunkat. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, boldog készülődést, adventet és áldott ünnepeket kíván a szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra.